Hatodik fejezet. A temetésre Hindley is megérkezett, de ami leginkább meglepett bennünket, s a legtöbb suttogásra adott okot a szomszédoknál, asszonyt hozott magával. Ki volt ez az asszony és hol született, ezt sosem mondta meg nekünk. Valószínűleg nem volt sem neve, sem hozománya, hisz különben miért is titkolta volna házasságát apja előtt. Ez az asszony nem úgy festett, mint aki sok vizet fog zavarni a házban. Amint átlépte a küszöböt, szemmel láthatóan mindentől el volt ragadtatva, kivéve a temetési előkészületeket és a virasztók jelenlétét. Viselkedéséből arra következtettem, hogy nem tökéletes. Szobájába szaladt, engem is magával vonszolt, jól lehet, a gyermekeket kellett volna öltöztetni. Ott leült, borzongva, összekulcsolt kezekkel, és szüntelenül azt kérdezte. Elmentek már? Majd hisztérikus felindultsággal mesélte el, mennyire borzad a fekete színtől. Remegett, rémüldözött, majd sírva fakadt, és mikor megkérdeztem, mi leli, azt felelte, nem tudja, csak nagyon fél a haláltól. Én úgy véltem, őt sem fenyegeti jobban a halál, mint engem. Meglehetős törékeny volt, de még fiatal, viruló. Szeme úgy csillogott, mint a gyémánt. Feltűnt ugyan, hogy kifullad a lépcsőn, hogy összerezzen a legkisebb zajra, és néha aggasztóan köhög. De nem gondoltam rá, hogy ezek bajós jelek lehetnek, és semmi sem indított arra, hogy rokon szenvezzem vele. Mi nem nagyon dörgölődzünk errefelé az idegenekhez, Lockwood úr. Megvárjuk, míg ők közelednek felénk. A fiatal Earnshaw nagyon megváltozott a három évi távolléte alatt. Lefogyott, megsápadt, öltözködése, beszéde egészen idegen volt. Megérkezése napján meghajtott Josephnek és nekem, hogy ezentúl a hátsó konyhában tartózkodjunk, és adjuk át neki a nagy szobát. Sőt, egy kis szobát tapétával és szőnyeggel akart átalakítani. Feleségét azonban úgy elbájolta a fehér padló, a hatalmas kandalló, s benne az izzóparázs, úgy tetszettek neki az ontálak, a teásdobozok és kőedények, sőt, még a kutyák vacka is, nem különben a tágas helység, hogy Hindley csak hamar feleslegesnek találta tervét, és elállt tőle. A fiatal asszony nagyon örült, hogy sógornőre talált az új rokonok között. Mindig együtt volt Catherine-nel, ölelgette, futkározott vele, és kezdetben el is halmozta ajándékokkal. Ám hamarosan alább hagyott lelkendezése, és miközben ő elhidegült, Hindley valóságos zsarnokká változott. Az a néhány szó, melyel felesége elárult, hogy Heathcliff nem tetszik neki, felébresztette régi gyűlöletét a fiú ellen. A cselédek közé száműzte körükből, és még a lelkész oktatásait is megvonta tőle. Ehelyett azt kívánta, hogy a földeken dolgozzék, s ugyanolyan munkára kényszerítette, mint egy béres gyereket. Heathcliff kezdetben aránylag könnyen viselte el ezt a lefokozást, hisz Keti megtanította mindenre, amit az órákon hallott, és együtt dolgozott, játszott vele a földeken. Úgy látszott, vadember lesz mindkettőjükből. A fiatal gazda mit sem törődött viselkedésükkel, bánta is ő, mit csinálnak naphosszat, csak ne kerüljenek a szeme elé. Még azzal sem igen törődött volna, járnak-e templomba vasárnaponként, ha Joseph és a lelkész szemrehányást nem tesz neki a gyerekek távol léte miatt. Ilyenkor Heathcliffnek verés járt, Catherine pedig eltiltotta az ebédtől vagy a vacsorától. Az volt a legnagyobb örömük, ha kiszaladhattak a lápra, és az egész napot ott tölthették. Az ilyesmiért kirott büntetésen hova tovább már csak nevettek a háziak. A lelkész annyi fejezetet adott fel, könyv nélkül Catherine-nek, amennyit csak akart. Joseph addig üthette Heathcliffet, míg csak el nem zsibbadt a karja belé. Ők megfeledkeztek mindenről, mihelyt együtt lehettek ismét, és bosszújukon törték fejüket. Gyakran sírtam titokban, mivel láttam, mint lesznek napról napra megáltalkodottabbak, de egy szót sem mertem szólni nekik, félvén, hogy még azt a kis bizalmukat is elvesztem, amit irántam tanúsítottak ezek a szegény kis mostohák. Egy vasárnap este kikergették őket a nagyszobából, mivel lármát csaptak, vagy valami hasonló vétket követtek el. Vacsorázni hívtam őket, de nyomukat sem leltem. Padlástól a pincéig átkutattuk a házat, nem különben az istállókat és az udvart, mintha a föld nyelte volna el őket. Végre Hindley dühében megparancsolta, hogy lakatolják le az ajtókat, és megtiltotta, hogy beengedjék őket az éjjel. Mindenki lefeküdt, engem azonban a nyugtalanság nem hagyott aludni. Kinyitottam az ablakot, és egész éjszakámat ott töltöttem, noha esett az eső. Elhatároztam, hogy a tilalom ellenére is kaput nyitok nekik, ha visszatérnek. Kis idő múlva lépteket hallottam az úton, és egy kézilámpás fénye villant át a sövényem. Kendőt vettem a fejemre, s leszaladtam, nehogy felébresszék Earnshawt kopogtatásukkal. Heathcliff volt, legnagyobb rémületemre egyedül. Hol van Catherine kisasszony? Kiáltottam rá izgatottam. Csak nem történt valami baja? Trescross Grange-ben van, felelte. És én is ott lennék, ha szívesebben marasztaltak volna. Nos jó, majd meglátja, mit kapnak ezért, mondtam neki. Majd csak akkor nyugszik meg, ha már kidobták innét? Mi a csodát csinálnak Trescross Grange felé? Hadd vetem le ezt az ázott ruhát, aztán mindent elmesélek, Nelly. Vigyázatra intettem, nehogy a gazdát felébresszük, és miközben átöltözött, ott álltam mellette várván, hogy elodhassam a gyertyát. Ő pedig így folytatta. Ketivel megszöktünk a mosókonyhán át, hogy kedvünkre sétálgathassunk, amikor megláttuk Trescross Grange fényeit, és az az ötletünk támadt, hogy megnézzük, vajon a Linton gyerekek is a sarokban kuksolnak-e, miközben szüleik a tűznél esznek, isznak, énekelnek, nevetnek és enyelegnek. Maga így gondolná? Vagy szentbeszédeket olvasnak, s egy öreg szolga tanítja őket a jó erkölcsre, aki, ha nem felelnek illedelmesen, azzal bünteti őket, hogy egy oldalnyi szentírási nevet magoltat be velük. Aligha, mert illedelmes gyerekek ők, nem érdemlik meg ezt a bánásmódot, amelyben maguk részesülnek rossz viselkedésük miatt. Elég volt a prédikációból, Nelly. Mindez úgyis ostobaság. Egyfolytában futottunk Szelesdomtól a park bejáratáig. Catherine lemaradt, mivel mezítláb volt. Cipőit megkeresheti holnap. A mocsárban. Becsúsztunk a sövény egyik nyílásán, végig tapogatóztunk az úton, és letelepettünk egy virágágyon, a szalonablaka alatt. Innen szürem lett a fény. Nem zárták be a zsalugátert, s a függönyöket csak félig húzták össze. Ha felkapaszkodunk a falra, s az ablakpárkányára akaszkodunk, beláthatunk a szobába, és odabent. Ó, ez valóban gyönyörű volt. Piros szőnyeget láttunk, székeket és asztalokat. Mind pirossal bevonva, aranyos szegélyű, ragyogóan fehér mennyezetet, középen pedig üveggyöngyök egész záporát. Ezüstláncokon csüktek alá, és a gyertyák szelíd fényében csillogtak. Az öreg Linton és a felesége nem volt ott. Csak Edgart és húgát láttuk. Nem volt meg minden okukra, hogy boldogok legyenek. Mi bizony az égben éreztük volna magunkat, de hát tudja el, mit csináltak ezek az illedelmes gyerekek. Isabella, azt hiszem 11 éves lehet, egy évvel fiatalabb, mint Keti, a szoba egyik végében hevert a padlón, és úgy ordított, mintha boszorkányok döfködték volna tüzes vasvillával. Edgar a tűz közelében csendesen sírdogált. Az asztal közepén egy kiskutya vonyított, és kapálózott a lábaival. Kölcsönös szemrehányásaikból megértettük, hogy csak nem széttépték szegényt. Így szórakoztak az ostobák. Összevesznek egy maroknyi meleg szőrön, majd bőgni kezdenek, mert már egyiküknek sem kell, amiért az előbb még hajba kaptak. Jót nevettünk ezeken az elkényeztetett kölykökön, és ugyancsak lenéztük őket. Ugyan kellett nekem az, amire Keti vágyik. Vagy látott már minket azzal szórakozni, hogy versenyzokongva hemperegtünk a szoba két sarkában. Akkor sem cserélném el helyemet Edgar Lintonéval, Trescross Grange-ben, ha ledobhatnám Josephet a legmagasabb háztetőről, és Hindley vérével festhetném be az egész homlokzatot. Elég, szakítottam félbe. Még mindig nem mondta meg, Heathcliff, hol hagyta Catherine-t. Mondottam már, hogy nagyot nevettünk, folytatta. A Linton gyerekek meghallották, és hanyat homlok az ajtóhoz szaladtak. Csönd volt egy darabig, majd nagy ordítozást hallottunk. Jaj, mama, mama, jaj, papa, mama, jaj, segítség, valami hasonlót kiabáltak. Rettenetes zajt csaptunk, hogy még jobban megijesszük őket, majd elengedtük az ablakpárkányt, mert hallottuk, hogy félrehúzzák a reteszeket. és jobbnak láttuk menekülni. Kézen fogtam Ketit, és magammal vonszoltam, mikor hirtelen a földre bukott. Menekülj, Heathcliff, menekülj, suttogta. Ránk keresztették a buldogot, és most nem enged el. Bokájába harapott a dög, hallottam dühös morgását. Keti azonban meg sem mukkant, nem bizony. Szégyelte volna még, ha egy megvadult tehén öklelte volna is fel. De annál jobban ordítottam én. Úgy átkozottam, hogy a földkerekség minden ördögét elijesztettem volna. Megragadtam egy követ, és az állat állkapcsai közé szorítottam, hogy minden erőmmel beledugjam a torkába. Végül is előkerült egy nyomorult szolga kezében istálló lámpával. Fogd meg, Skulker, fogd meg! Kiáltozta. De mindjárt alábadta, mihelyt megpillantotta Skulker zsákmányát. Addig szorongatta a kutya torkát, míg az végre elengedte Keti lábát. Vérvörös nyelve fél méternyire kilógott a pofájából, szájából véres nyál csorgott. Felemelte Ketit, aki félájult volt, nem annyira a félelemtől, mint inkább a fájdalomtól. Bevitte a házba, én követtem, fenyegetőzve és szitkozódva. Mit hoz Robert? Kiáltott ránk Clinton a bejáratnál. Skulker egy kislányt fogott, uram, és ez a fiú is vele volt, rázta felé möklét. Bizonyára tolvajok cimborái, így akarták őket a házba csempészni, az ablakon át, hogy majd kinyissák a kapukat, ha mindenki alszik. Azok meg kedvükre lemészároljanak bennünket. Fogd be a szád, te büdös tolvaj. Ezért még az akasztófára kerülsz. Mr. Linton, ne tegye le a puskáját. Nem ér, Robert, kiáltotta a vén hülye. Tudták a gazemberek, hogy tegnap vettem be a pénzt a bérlőktől. Azt remélték, jó fogást csinálnak. Kerüljetek bejebb, majd gondoskodom, hogy méltón fogadjunk benneteket. Tedd rá az ajtóra a láncot, John. Adj én is Skulkernek, Jenny. Megtámadni egy közéleti méltóságot a saját kastélyában, méghozzá vasárnap estéjén. Mire nem betemednek még ezek az arcátlanok? Drága Mérim, jöjj ide! Ne félj, csak egy gyerek! De a gonoszság már is ott ül az arcán. Nem volna igazi jó tétemény az ország számára, ha menten felakasztanák, mielőtt még az arcvonásain tükröződő gonoszság tetteiben is megnyilvánulna. A csillár alá állított engem, Lintonné feltette szemüvegét, és őszinte borzadállyal tárta szét karját. A gyáva kölykök is odasettenkedtek, Isabella remegve suttogta. Milyen ijesztő alak! Zárd a pincébe, papa! A cigányasszony fiához hasonlít, aki ellopta a szelídített fácánomat, ugye, Edgar? Miközben így szemügyre vettek, belépett Keti, és az utolsó szavak hallatára nagy nevetésre fakadt. Edgar Linton, miután gyanakodva végigmérte, eléggé magához tért ahhoz, hogy felismerje. Itt gyakran láthatnak a templomban, ha máshol nem is. De hisz ez ön sok kisasszony, mondotta egész halkan az anyjának. Hogy megharapta Skulker, a lába csupa vér. Ön sok kisasszony, miféle ostobaság, kiáltott fel a hölgy. Ön sok kisasszony, és egy ilyen csavargóval kóborol. De mégis igazad van, gyászt visel a gyerek. Igen, biztosan ő. És talán egész életére megsántult. Micsoda bűnös könnyelműség a bátyától, fordult most tőlem Keti felé Linton. Hallottam Schilderstől, uram, így hívták a lelkipásztort, hogy a legnagyobb istentelenségben hagyja felnevelkedni. De ki ez a másik? Hol szedte fel ezt a kísérőt? Ó, tudom már, ez az a találgyerek, a boldogult szomszédunk hozta magával Liverpoolból. Valami spanyol vagy amerikai fajzat. Minden esetre gonosz kölyök, jegyezte meg az idős hölgy. És sehogy sem illik becsületes házba. Hallottad, hogyan beszélt? Megbotránkoztat, hogy gyermekeim is hallhatták. Újabb káromkodásban törtem ki. Bocsásson meg, Nelly! Erre megparancsolták Robertnek, hogy tegye ki a szűrőmet. Én azonban nem akartam elmenni Keti nélkül, mire az inas magával vonszolt a kertbe, kezembe nyomta ezt az istállólámpát, és azt üzente, hogy önsó urat értesíteni fogják viselkedésemről, majd rám parancsolt, hogy rögtön induljak, és bezárta mögöttem a kaput. A függönyöket még nem húzták össze egy helyen, és én elfoglaltam előbbi les helyemet, ugyanis elhatároztam, hogy ha Keti el akarna menni, és ők nem engednék, millió darabra töröm a nagy ablaküveget. De ő nyugodtan ült egy szófán. Lintonné levette róla a fejőasszony nagy szürke kabátját, amelyben elszoktunk, és fejét csóválva valószínűleg szemrehányásokat tett neki. Keti jó családból való fiatal lány, és egészen másként is bántak vele, mint velem. A szobalány meleg vizet hozott, megmosta Keti lábát. Linton úr egy pohár frissítőt készített neki. Isabella pedig egész társüteményt szórt az ölébe, miközben Edgar tátott szájjal bámulta őt a távolból. Majd megszárították és kifésülték szép haját. Két nagy papucsot húztak a lábára, s a tűz mellé tolták. Ott hagytam, olyan jó kedvben, amilyent a körülmények közt várni lehetett tőle. Adott süteményéből a kiskutyának és Skalkernek is, kinek orrát megcsipkedte evés közben. Keti láttára némi élet csillant meg Lintonék vizenyős kék szemében, tündéri lényének bizonytalan viszfényeként. Láttam, hogy néma csodálat töltötte el őket, hisz annyira külön náluk és mindenkinél a földön, ugyan Ellie. Ennek a kalandnak súlyosabb következményei lesznek, mint gondolná, feleltem. Aztán betakargattam és eloltottam a gyertyát. Maga javíthatatlan Heathcliff, és meglátja, Hindley úr most már a legerélyesebb eszközökhöz fog nyúlni. Szavaimnak igazsága előbb bebizonyosodott, mint sem hihettem volna. Ez a szerencsétlen kaland felbőszítette önsót, azon kívül Linton úr, hogy mindent rendbe hozzon, másnap meglátogatott minket. Alaposan megleckésztette fiatal gazdánkat, amiért ilyen szabadjára ereszti családját, mire az elhatározta, hogy komolyan utána néz, mi történik a házában. Heathcliff nem kapott verést, de tudtára adták, hogy tüstén célnak eresztik, mihely csak egy szót is szól Kettyhez. Önsóné is neki látott, hogy megnevelje kisé sógornőjét, mikor az visszatért. Ebben inkább ügyességéhez, mint erőszakhoz folyamodott, mert erőszakkal semmit sem ért volna el.